Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magas középhőmérsékletre figyelmeztet a meteorológiai szolgálat. Holnap Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, pénteken pedig már Békés vármegyében is 27 fok fölé emelkedhet a napi középhőmérséklet. Épülhet a reptéri gyorsasút, valamint az új kargó repülőtér, jelentette be tegnap a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton arról számolt be, mindkét beruházás koncessziós formában valósulhat meg, előbbi 1 milliárd, utóbbi 400 millió és 1 milliárd euró közötti értékben. Hozzátette, a pályázatokat fél éven belül kiírják. Azt is közölte, a Ferihegyi repülőtérre vezető gyorsasút másik végállomása a nyugati pályaudvaron lenne, a beruházás a meglévő vasúti szárnyvonalakba kötné be a reptéri gyorsasutat. Magyarországra helyezi át a paksi bővítéshez kapcsolódó nukleáris irányítás technikai részlegét a Siemens Energy, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Így az eredeti tervek szerint valósulhat meg az új atomerőművi blokkok építése. Szijjártó Péter arról számolt be, a Siemens áthidaló megoldásként döntött a székhely áthelyezésről, miután így az előző berlini kormány engedélyének hiányában a magyar hatóságok dönthetnek a felhasználásról. Az első negyed évben 0,2%-kal csökkent a magyar gazdaság teljesítménye éves összevetésben. A Központi Statisztikai Hivatal részletes jelentése megegyezik az előzetesen kiadott becsléssel. Az ipar és az építőipar visszaesett, a beruházások tovább csökkentek. A Portfólió gazdasági portál azt írta, az ipari termelés a gyenge exportkereslet miatt teljesített rosszul. Az előző negyedévhez képest 2,1%-os visszaesést mutat a szektor, vagyis a negyedik egymás követő negyedévben látható zsugorodás. A főpolgármester szerint vissza kell szerezni a főváros pénzét a kormánytól, ki kell állni a városért és véget kell vetni a Budapest ellenes politikának. Karácsony Gergely megerősítette, első figyelmeztetésként pénteken 10 percre leáll a közösségi közlekedés a fővárosban. Azt is közölte, ülésezett a likviditási munkacsoport, amelynek feladata, hogy áttekintse az összes számlát. A szakszervezetek és partnereik a hétfői egyeztetésen is megerősítették, hogy sztrájkbizottság alakul. A Fidesz-KDNP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője átvilágítaná a főváros költségvetését 2019-ig visszamenőleg. Szentkirályi Alexandra erről a főpolgármester által kezdeményezett egyeztetés után beszélt. Eredményes évet zárt 2024-ben a Magyar Posta, osztalékfizetésről döntött a nemzetgazdasági miniszter. A Magyar Posta tavaly 5 milliárd 200 millió forint adózás előtti eredményt ért el, amelyből 2009 óta először osztalékot fizet a tulajdonosnak. Nagy Márton döntésének értelmében a társaság osztalékfizetési kötelezettségét a kis települések támogatása érdekében 476 ingatlan átadásával teljesíti. A pünkösdi hosszú hétvége foglalásainak régiós összesítéséből kiderült, hogy a magyarok körében a Balaton térsége számít a legnépszerűbb hazai turisztikai régiónak, az összes foglalás mintegy negyede a magyar tenger térségébe szól, a szállás.hu szállás kereső adatai szerint. A városok között Siófok vezeti a toplistát, amelyet Gyula, Szeged, Eger és Balatonfüred követnek. Az Axiom 4 nemzetközi űrmisszió legkorábban június 10-én, helyi idő szerint 8 óra 22 perckor, közép-európai idő szerint 14 óra 22 perckor indulhat el a floridai Kennedy űrközpontból a nemzetközi űrállomása, Kapu Tibor magyar kutató űrhajóssal a fedélzetén, hangzott el a küldetésről rendezett tájékoztatón. A legénység tagjainak részvételével tartott eseményen Kapu Tibor elmondta, elképesztő megtiszteltetésnek tartja, hogy a magyarokat képviselheti a világűrben. Oroszországnak újra kell terveznie a pókháló ukrán hadművelet következtében az Ukrajna elleni támadásokat, írta a Financial Times brit újság alapján a Union Ukrán hírügynökség. Az orosz repülőterek elleni támadások rontottak Moszkva megtorlási képességein. A csapásokban a nagy hatótávolságú repülőgépek mintegy 20%-a sérült vagy megsemmisült. A példátlan támadás után a Kercsi híd pilléreiben is károkat tudott tenni robbantással Ukrajna. A brit kormány bejelentette, hogy 2026 áprilisáig 100 000 drónt küldenek az ukrán hadsereg számára, idézte a Reuters hírügynökséget a hvg.hu portál. A döntés 10-szeres növekedést jelent az eddigi vállalásokhoz képest, és része annak a szélesebb körű, mint egy 2000 milliárd forintos támogatási csomagnak, amelyet a Szigetország Kijev rendelkezésére bocsát. Végül az időjárásról. Holnap általában derült vagy gyengén felhős lesz az ég, de a fölénk érkező szaharai por miatt szűrtebb lehet a napsütés, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 16-18, napközben aztán 33-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Reklámot hallottak.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Polcelen Leányregény című művéről Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kívánunk Önöknek!
Megmondom őszintén a hallgatóknak, hogy nagyon örültem akkor, amikor a témát javasoltad, mert én a te ajánlásod után kezdtem el olvasni Polcelentől az Asszony a fronton, és még nem fejeztem be, mert azért egy elég nehéz olvasmány volt, vagy én azt gondolom, hogy ha bár azt egy este alatt el lehet amúgy olvasni, de azért nehéz olvasmány. És még most tartok a végén, és nagyon örültem, hogy ismét az ő írását hozod. És olyan volt, mintha személy szerint szinte nekem hoznád. Miért ez jutott most eszedbe, és melyik írását?
Most Polcelennek a Leányregény című kis regényét, naplóját, erről majd még beszélünk, hogy végül is mely kategóriába is soroljuk ezt a kötetet. Hogy miért ezt választottam? Igazából azért, mert hát egy korábbi adásban, mert beszéltünk Polcelen munkásságáról, akkor pont így halottak napja kapcsán, hiszen ugye Polcelen egy pszichológus volt, gyászfeldolgozással foglalkozó szakember, akinek a munkásságának az egyik főműve a magyar hospice mozgalomnak így az elindítója, illetve gyerekpszichológiával foglalkozott, gyermekeknek a lelki világával, főleg haldokló gyermekekkel, és akkor az ő munkásságát főleg ebből a szemszögből ismertük meg, hogy a gyászkultusz, halál, haldoklók, betegségek, stb. És neki van egy másik arca is, ha lehet így mondani, mégpedig az írónő. Bár ő nem tartotta magát soha írónak, hiszen ugye neki a férje egy valóságos író volt, ugye Mésző Miklós, és Mésző Miklós munkássága mellett az ő munkássága elenyésző, viszont nagyon sokat tanult szerintem a férjétől, hiszen olvasta az ő írásait, és ez őt is arra ösztönözte, hogy nem csak szakmai könyveket írjon, hanem ilyen, mondjuk azt, hogy könnyedebb visszaemlékezéseket, memoárokat, útleírásokat, tehát lényegében a saját élményeiről. Ő általában nem fikciókat írt, hanem a saját életéből merítette az eseményeket, és itt is néhány napnak a történéseit olvashatjuk egy valóban kis regényben, és szoktunk arról beszélni, hogy mennyire hosszú, mennyire rövid egy könyv, ez egy 143 oldalas kötet, tehát egy viszonylag elég gyorsan elolvasható könyvről van szó. Most úgy gondoltam, hogy egy ilyen könnyedebb témáról, egy ilyen rövidebb könyvecskét hozok.
Nagy öröm számomra, hogy Polcelánról nem úgy beszélgetünk, mint Mészői Miklós felesége, hanem mint Polcelán az önálló szuverén írónő, mondhatjuk azért, mert hát nagyszerű írásai jelentek meg. Aztán persze te már fel is hoztad, hogy azért felvet egy kérdést a műfajiság. A legutóbbi adásunkban is egy olyan könyvet hoztál, egy olyan művet, amely az irodalom és a tudósítás határmesdjéjén mozgott, és aztán letettük a voksunkat ugyanúgy, ahogy a Nobel társaság, akik ugye meg határozzák, hogy kié legyen az irodalmi Nobel-díj, hogy az egy irodalmi mű volt. Ez is egy irodalmi mű, viszont mondtad, hogy ez is ilyen két műfaj határán mozog. Tehát, hogy erről sem tudjuk első blikre eldönteni, hogy akkor most napló vagy kisregény.
Ha már így mondod, akkor erre azt tudnám mondani, hogy ez egy napló is, meg nem is, meg útleírás is, meg nem is. Tehát lényegében ez néhány napnak az eseményeiről szól, ez az ő nyaralásáról, olyan egy titkot nem árulunk el vele, hogyha elmondjuk azt, hogy a történet Romániában játszódik, a Fekete-tenger partján, a 70-es években, amikor is Polcellen elment oda néhány napra így kikapcsolódni, pihenni, túl sok volt neki a munka, és az öccse meghívására elment oda Konstanciába, ami a Ceausescu időszakban egy nagyon jól kiépített üdülő negyednek számított, és lényegében egy luxus szállodában lakott ezekben a napokban, és az ő utazási élményeiről, az ő megfigyeléseiről, az ő személyes tapasztalatairól szól ez az egész, mégpedig úgy, hogy két nő történetét emeli be így a középpontba, amellett, hogy leírja azt, hogy milyen hatások érték őt az utazás során.
Kicsit helyezzük el azért a hallgatók kedvéért, hogy mikor élt az írónő, illetve mi a köze Erdélyhez, Romániához.
Polcellennek a születésének tavaly volt a 100. évfordulója, ugye 1922-ben született Kolozsváron, viszont életének a jó néhány évét, nagyon meghatározó éveit a Kolozsvártól nem olyan messze található Vízaknán töltötte, és az ő vízaknai élményei, illetve a kolozsvári élményei határozták meg az ő életének a további sorsát, és ugye Kolozsváron élt akkor is, amikor kitört a II. Világháború, és ugye ott ment férjhez először, és az ottani eseményekkel kezdődik az asszony a fronton is, és utána a háború után elvált a férjétől, és utána hozzáment Mészi Miklóshoz, és utána Budapesten éltek, és ő Budapesten elvégezte a pszichológiát, és utána pedig kórházakban dolgozott, tehát lényegében az életének a jelentős részét a mai Magyarországon töltötte, de a fiatalkori élményei azok mind Erdélyhez, illetve Romániához kötődnek, függetlenül attól most azért mondom így, hogy nem csak az erdélyi területekre, mert ugye nyilván Bukarest is nem Erdély, hanem abszolút Románia volt mindig. És ő nagyon szerette azt az országot is, nagyon sok szép és kevésbé szép emléke fűzte hozzá, és szeretett oda visszajárni. Több művében is az ottani élményekről ír, majd lehet, hogy egyszer fogunk beszélni egy másik kötetéről, és a karácsonyi utazásról, az is szintén arról szól, hogy ilyen naplószerűen elmeséli szintén néhány napnak az eseményeit, csak akkor éppen egy családi rendezvényre, egészen pontosan egy temetésre mennek, és itt pedig ő pihenni ment, és ő felismerte azt, hogy az, hogy ő oda elmegy, az nem az átlagos romániai állampolgárnak így a mindennapjait tükrözi, hanem ugye ő Magyarországról, ami onnan nézve nyugatnak számított, onnan utazott oda, és nagyon érdekes tapasztalatai voltak, függetlenül attól, hogy sokszor ugye mi is azt gondoljuk, hogy Magyarország Kelet-Európa volt, viszont Románia, illetve Kelet-Románia sokkal jobban Kelet-Európa volt, és ezt az ő írásaiból nagyon jól, még jobban láthatjuk, hogy hol húzódott ez a határ Kelet és Nyugat között.
Ugye kiemelendő az is még az élettörténetével kapcsolatban, hogy ugye gyerekekkel foglalkozott, haldokló gyerekekkel foglalkozott, ugye te már említetted a hospice mozgalmat, szerintem arról tudnak a legtöbben, de a gyerek kapcsán ugye az is hozzátartozik, hogy neki nem lehetett gyereke. Úgyhogy én azt gondolom, hogy talán azokkal, akikkel találkozott, vagy akikről gondoskodott, vagy akikkel ott volt az utolsó percekben is, mindegyik őket úgy szerette, mintha a saját gyerekei lennének, de kicsit az írás is valahogy ilyen lehetett neki, mert azt szerintem már a korai éveiben is felismerte, hogy jól ír, vagy hát egész jól papírra tudja vetni a gondolatait. Valóban az a korszak, említetted már, hogy a Ceausescu korszakról beszélünk, akkor megy üdülni. Az azért egy jóval keményebb időszaka volt Romániának, mint itt nekünk akkor hazánkban, ugye?
Igen. Ebben a kötetben ő nem ezt emelik ki. Nyilván, hogyha a könyvnek az első részéről beszélünk, akkor ott az utazást részletezi, hogy mégis ugye vonattal menj, nyilván, és akkor milyen volt a vonatút, milyen volt a vonat, és utána ő Bukarestből hogy tudott eljutni. Tehát itt apró részleteket megoszt, hogy hogy találtak buszt, hogy szálltak át. Ugye a probléma volt azzal is, hogy valutát mennyit vihet magával, honnan lesz neki váltópénze, stb. De ugye a családi kapcsolatainak köszönhetően, tehát lényegében meg kivott vendégként ment oda, és ő ott egy olyan szállodában élt, amit az átlag romániai lakos nem engedhetett meg magának, viszont ott nagyon érdekes emberi kapcsolatokra tett szert az ott dolgozók révén, és a kötet középpontjában két nőnek a története van, az egyik egy igazi székely, aki egy igazi széke öntudatú nő, a másik pedig a pont az ő ellentétje, vagy ellentét párja lehetne, ha így lehet mondani, és mondjuk ezt kicsit, mintha kívülről szemlélni az ottani eseményeket, és így nagyon tárgyalagosan tud írni. Tehát mondtad, hogy felismerte azt, hogy jól tud írni. Az ő írásai azok általában elég tárgyalagosak, nagyon sokszor rövid, akár tő mondatokban ír, nem ragozza túl, például nem használ olyan sok jelzőt, tehát nyilván ő hozzá van ahhoz szokva, hogy egyszerűen el kell tudni mondani, hogy mit szeretne kifejezni, viszont nagyon mély empátia jellemzi őt, hiszen aztának az egész élete azért erről szólt, és a kötet elolvasása után is azt lehet mondani, hogy milyen érzékenyen fordult ehhez a két lányhoz, hogy ő próbál nekik segíteni, adott nekik dolgokat, adott nekik olyan tárgyakat, amik számára egy a sok közül otthonról, viszont nekik az egy nagyon nagy dolog volt itt, hogy mire gondolok például mondjuk egy nyugati rúzsra, vagy egy nyugati fehérneműre, vagy egy harisnyára, hogy az ott élő lányoknak ez egy nagyon nagy dolog volt, hiszen ők nem vehették meg. Ugye a Ceausescu időszakban ez egy olyan időszak volt, amikor is áruhiány volt. Nem lehetett akármihez hozzájutni, és nagyon erős volt ez a cserekereskedelem. De ott a tengerparton, a kikötővárosban meg még inkább jelen volt ez, és ő ezt nagyon jól megfigyelte, hogy lehet, hogy kívülről ilyen nagyon szépnek, nagyon modernnek, olyan igazán nyugatiasnak tűnik ez a nyaraló város, mert mondhatjuk azt, hogy nyaraló város, viszont ez csak a látszat. Tehát, hogy a háttérben nem ez volt, hiszen hogyha ő lement a szállodába, és mondjuk reggelizni akart, nem úgy nézett ki egy svédasztalos reggeli, mint akár Budapesten, vagy pedig Nyugat-Európában bárhol. Tehát ő ezt érezte, hogy mit is jelent ott így a mindennapokban, és mennyire meg kell nekik küzdeni azért, hogy túléljenek, és hogy mennyi mindent el kell nekik szenvedni, és meg kell nekik tenni akkor is, hogyha esetleg ez az ő neveltetésükkel ellentétes.
Kedves hallgatóink, folytatjuk olvasmányajánlónkat.
Ebben a könyvben tehát akkor Polcelennel utazhatunk. Ő egy olyan vidékre megy, Erdélyen túl, ugye Romániába, Echte Romániába, oda a Fekete-tengerhez, amit azért gyerekkorából, fiatalkorából ismert az ottani embereket, a habitust, a mentalitást, mégis egy új nézőpontot láthatunk ebben a könyvben. Mik voltak számára ezek az újdonságok, amik már Magyarországhoz képest érték őt ott, hogy oda megérkezett, és hát ezek azok az emberek, akikkel ő fiatalként találkozhatott is, de mégis azért a kor már más, és ő mint egy nyaraló vendég van ott. Tehát mások a benyomások, mások az érzetek, a pillanatok. Ezek melyek voltak?
Igen, nagyon jól mondott, hiszen ő 30 év távlatából ment vissza erre a vidékre, és ő ott nőtt fel, ott élte a fiatalkorát, de közben hosszú évek elteltek távol az ő otthonától, és ő sokkal jobban tudta úgy szemlélni ezeket a dolgokat, hogy úgy elvonatkoztatta egy kicsit magát ettől, viszont akkor is nagyon jól érzékelte azt, hogy kik a besúgók, kik segítenek a másiknak, kik csak látszólag próbálnak segíteni a másiknak, közben pedig információkhoz szeretnének hozzájutni. Érzékelte azt, hogy mikor túrják át az ő csomagját, mikor nézik azt, hogy ő hol van, hogy mennyire máshogy zajlik ott az élet, mint amit ő itthon megszokott, hiszen ő a kórházban azért egy burokban élt, ahhoz képest, hogy Magyarországon is azért nagyon sok ember, akár abban a szférában is, hogy élt. Ugye az ő életére ez talán Magyarországon nem volt ennyire hatással. Ott viszont tényleg ilyen mindennapi apró dolgok megmutatták neki azt, hogy milyen is a való élet, és ő ezen meg is lepődött, de talán nem teljesen, hiszen Egon nagyon sokat mesélt neki arról, hogy milyen ott, és neki nagyon sok mindenről voltak elképzelései, és azokat vagy próbálta megcáfolni, vagy pedig próbálta bebizonyítani, hogy igen, neki mégiscsak igaza van, és látta azt a szegénységet, amit úgy szerintem nehezen tudott úgy elképzelni, és ahogy őt olvassuk, olyan, mintha valaki leülne és mesélne nekünk. Tehát, mint hogyha elmesélni, hogy milyen volt az ő utazása. Igazából azért is mondtam azt, hogy nehéz így besorolni, milyen műfaji kategóriába is tennénk ezt a kötetet, hiszen visszaemlékezés, naplószerű, de mégis az utazási élmények, és mégis beemel néhány embert, itt ugye egészen pontosan két nőt, akinek a történetén keresztül megpróbálja bemutatni, hogy a romániai nők egy jelentős része mégis hogy élheti az életét, és milyen problémákkal kell nekik megküzdeni. Talán arról nem beszéltünk, hogy miért az a cím a leányregény, mert nem egy leányregényről szól, hanem inkább úgy mondanám, hogy egy regény lányokról, mert nem egy boldog befejezéssel záruló kötetről van szó, sőt nem is tudjuk, hogy mi a befejezés, ami talán nem is baj, hogy nem tudjuk. Ez valószínűleg szándékosan
nyitva marad?
Nyitva marad, vagy pedig tényleg nem tudott róla. Mert ő azt írja, hogy próbált még levelezni utána velük, hogy mi lett a további sorsukkal, de nem kapott. Tehát vagy nem érkezett meg az a levél, vagy pedig a válasz különféle okok miatt nem érkezhetett meg. De talán a történetünk szempontjából lényegtelen is, hogy mi történt utána velük.
Valóban nekem is rögtön az jutott eszembe, amely mondást mindig szoktuk mondani, hogy ez nem lányregény, vagy ilyesmi, mert ezt a mondást azért szoktuk használni mind a mai napig is. Jó emberismerő volt, ahogyan említett, hogy azonnal kiszúrta ezekből az apró mozdulatokból, beszédekből a másik embert, hogy ki milyen, és ezeket könnyedén papírra tudta vetni. Az jutott még eszembe kapcsán, hogy olyan lehet ez a leírás, mint amikor egy családtagunk elmegy nyaralni, hazajön, szubjektív, persze, amiket mesél, de mégis reális. Mert megélte, vele történtek dolgok, és lehet, hogy valaki így látja ezt az adott várost, vagy a történéseket, valaki meg mondjuk egy év múlva megy teljesen máshogy. Akkor gondolom, hogy vele is valahogy így utazunk, csak ugye visszamegyünk 50 évet mondjuk.
Könyv az, azt hiszem 2000-ben jelent meg először. Azt, hogy ő pontosan mikor írta ezt meg, azt nem tudom, de jóval az utazása után. Igen, 2000-ben jelent meg először, de valószínűleg a vázlatot hamarabb megírhatta, mert rá jellemző volt az más regényénél is, hogy a vázlat elkészült. Lehet, hogy itt mondjuk nem írja meg, mint a karácsonyi utazásba, hogy a terv az volt, hogy készít egy vázlatot, és majd a férje ír belőle egy regényt. Itt ez nem derült ki, hogy mi volt a célja ezzel, lehet, hogy ő ezt csak így tényleg el szerette volna mesélni. Viszont nagyon jó emberismerő volt, azt kell róla mondani, hiszen pszichológus volt neki, ez egy szakmai ártalom is volt, ha lehet így mondani. És hogy ő az embert látta, és mindig kényszert érzett arra, hogy mindenkin próbáljon segíteni, és itt is ez nagyon jól átjön. És például, amikor elmentek, volt egy nap, amikor elmentek Várnába, így szervezett úttal, tehát azt még nem említettük, hogy azért ebben az időszakban azt mondjuk, valaki elmen nyaralni, ez nagyon sokszor egy nagyon zárt, szervezett körben történhetett meg, nem úgy, mint most, manapság, hogy mi szabadon elmegyünk egy városba, és azt nézzük meg, amit akarunk. Akkor megmondták, hogy mit lehet megnézni, elvitték oda az embereket, és csak ott lehetett mozogni. És ő például a Várnát is teljesen máshogy mutatja be, mint hogyha ma elmennénk Várnába, és hazajönnénk, és elmesélnénk, hogy milyen élményeink értek minket, hiszen ő úgy mutatja be, hogy ő azt megtapasztalta, ami egy nagyon sajátos nézőpont volt.
Azt még érdemes kiemelni, hiszen minden műnél meg szoktad említeni, hogy melyik kiadónál jelent meg maga a kisregény, illetve hogyha egy picit tovább megyünk így a kérdések kapcsán és a könyv bemutatása kapcsán, mitől különleges ez a könyv, hiszen nemrégiben, szinte még mostani adásokban volt Szabó Magdának is egy hasonló úti könyve igazándiból. Persze természetesen ez nem úti könyv, mert egy nyaralás története Kelet-Európa egyik szegletének a bemutatása igazándiból. De mitől különleges, hiszen valami miatt mégiscsak remek mű, valami miatt tényleg olvastatja magát. A történetmesélése talán a kulcs.
Az első kérdésre válaszoljak, a Jelenkor kiadónál jelent meg. A Jelenkor kiadó néhány évvel ezelőtt így felkarolta a Polcelen életművet, és újra egy ilyen nagyon szép letisztult sorozatban jelentette meg. Nekem is ebben a kiadásban van meg ez a kötet is, illetve más kötetek is, amik hát szerintem szépek is így egymás mellett, viszont talán a könyv színe is megpróbálja eladni a könyvet, hiszen egy ilyen világos lila pasztel, bézs szín világot képvisel. Szerintem, hogyha valaki bemegy a könyvesboltba és ránéz erre a könyvre, azt látja, hogy leányregény, sokkal könnyebben megveszi, mint hogyha valami hosszabb címe lenne, ami tényleg arra utal, hogy mi van a könyvben. Szerintem ez a könyv, ez van, akinek tetszik, van, akinek nem.
Megosztó.
Szerintem megosztó, mert aki ismeri Polcelennek a munkásságát, nem biztos, hogy ezt várja tőle. Például ebben a könyvben hiányzik az ő visszatérő témája, a halál, a gyászfeldolgozás, stb., mert azért ő burkoltan szereti minden írásába ezt így belevonni. Ebből nekem úgy tűnik, hogy hiányzik, de ami miatt én is szeretem, meg másnak is ajánlom, az maga Polcelen. Tehát, hogy szerintem mindegy, hogy mit ír Polcelen, Polcelent olvasni mindig jó, hiszen Polcelennek van egy olyan stílusa, egy olyan közvetlen stílusa, ami úgy magával ragadja az olvasót, mint egy történetet mesél, mint hogyha tényleg egy velünk szemben ülő, vagy akárki ismerős, vagy ismeretlen leül, és meghallgatjuk őt. Tehát ez tényleg olyan, mint hogyha egy beszélgetést, egy történetmesélést hallgatnánk, és nem olyan, mint amit tényleg egy író azzal a céllal ír, hogy na, ez egy tényleg egy regény legyen, vagy egy könyv. Tehát egy sokkal természetesebb stílusa van, mint akár mondjuk Szabó Magdának is, akiről ugye tudjuk, hogy ő ezt egy kötetnek szánt, amire te is utaltál a Hullámok kergetése című kötetre.
Műsorunk vége felé. Nyissuk ki a könyvet, és egy kicsit akkor az ajánlónkat azzal zárjuk, hogy megízleljük ezt az írást, hogyha mondtad, hogy valóban Polcelent olvasni jó, és igazániból ezt a könyvet is azért ajánljuk, mert jó, még hogyha ezt így szubjektív is kimondani, de valóban tényleg engem is magával ragadott az írása, bár tény, hogy az Asszonyom frontont ismertem meg először, és az ember onnantól már elvárásokkal megy bele egy-egy olvasásba. De próbáljuk meg elvárások nélkül a kezünkbe venni, de ne csak Polcelen, hanem más műveit is. És akkor nézzük most ezt a leányregényt, hogy mely részletét választottad most ki a hallgatóinknak?
Egy olyan részletet választottam, ami nem biztos, hogy legjobban tükrözi a könyvnek a hangulatát, viszont a Polcelen életműben egy nagyon fontos gondolat. Itt röviden a történet arról szól, hogy ő beszélget itt az egyik lányal, Izabellával, és nagyon mély bensőséges beszélgetéseket folytattak nagyon sok mindenről, tehát mintha anyáskodott volna fölötte, élettanácsokat próbált neki adni, és azt mondta neki Izabella, hogy én meglepődtem, hogy ön hisz. De akik tanultak, de azok közül kevesen hisznek. És erre Polcelen azt feleli, hogy azt hiszem, én nem tudnék élni, ha nem hinnék. Nagyon nehéz volna a munkám és az életem anélkül. Üresebb lenne az élet. Szerintem ez egy olyan idézet, ami tényleg nem a könyvet mutatja be, hanem inkább az ő életét, hiszen tudjuk, hogy ő mit csinált, ő mivel foglalkozott, és én is azt gondolom, hogy nem tudom elképzelni azt, hogy valaki egész nap, az év szinte minden napján haldoklókat segít, és ez mehetne úgy, hogy az ő élete üres, és hogy nem hisz valamiben. Ő ezzel próbál segíteni Izabellának is, hogy meg kellene találni az életének azt a vezérfonalát, ami mellett egy jobb útra térhetne, és talán megtalálhatná önmagát, és megtalálhatná azt az életformát, ami számára a helyes út lenne.
Nagyon szépen köszönöm a gondolataidat, és befejezésül még annyit mondanék egyrészt neked is, és a hallgatóknak is, hogy pontosan 5 évvel ezelőtt indult el a könyvjelző, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál, és hoztál a hallgatóinknak egy szuper olvasmányt. Remélem, hogy folytatjuk a továbbiakban is, és remélem azt is, hogy a hallgatók is, hogyha nem minden könyvet, de legalább egyet-egyet a kezükbe vesznek azok közül, amiket ajánlunk. Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Polcelán Leányregény című művéről Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgettünk. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Rendszerint a mögöttünk levő vasárnap anyagával szoktam foglalkozni a Neuma műsorában. Azonban a múlt héten ünnepeltük Urunk mennybe menetelét, áldozó csütörtököt. Márpedig ez az ünnep is bőven kínál számunkra figyelemre méltó zenéket. Ma egy áldozó csütörtökhöz kapcsolódó zenetörténeti körképet hallhatnak. A Szent Mise introitusának dallama az egyik legszebb a liturgikus évben. A szövege pedig: Galileai férfiak, mit álltok itt az égre nézvén? Kit most a mennybe menni láttok, így jön majd ismét. Tapsoljatok vígan minden népek, örvendezetek az Istennek újongó szóval. Országol az Úr minden népek fölött, ül az Isten az ő szent trónusán. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Galileai férfiak, mit álltok itt az égre nézvén? Kit most a mennybe menni láttok? Így jön majd ismét. Énekel a Scola de Pérez du Saint-Esprit du Grand Scolastique de Chevilly. Vezényel Lucien Deis.
We are divine.
Dufay, a kora reneszánsz mester, a Jézu Nostra Redemptió című himnusz dolgozta fel. Felvételünkön először a responsóriumot hallják, amelynek a szövege a 20. Zsoltárból van. Emelkedj fel, Uram, erődben, mi éneklünk és zengjük a te hatalmadat. Ezután következik a himnusz első két verse. Jézus, váltságunk, életünk, vágyunk, szerelmünk, mindenünk. Isten, ki mindent alkotál, s ember, ki mennyből eljövél. Hogy győzött meg a szánalom, hogy hordozd bűnök súlyait, vállalva a véres kínhalált, halálunkat, hogy elvegyed. A Skóla Hungarikát Szendrei Janka vezényli.
Thank you.
Középkori eredetű az a népének, amelyet mind a három nagy felekezet egyaránt ismer, és szívesen énekel. Most egy 1963-as felvételről Borbát Jeromos énekel, aki a bukovinai József falván élt egykoron.
A Krisztusig beszáll minna, a mennyei dicsőségbe. Láttokra a postaloknak, kiknek angyalok szólottak. Férfiak, mit csodálkoztok, égre nézvén álmélkodtok. Ez a, mint most a felménet, úgy jön majd el ítéletre.
A 18. században Johann Sebastian Bach 4 kantátát is komponált mennybe menetel ünnepére. Különösen ünnepélyes köntösbe öltöztette a 128. Auf Christi Himmelfahrt Allein című kantátájának nyitótételét. A fenséges ünnepi fényhez a hangszerelés is hozzájárul. 2 kürt, oboa de amore, oboe de caccia, vonósok és kontinuó öleli körbe a 4 szólamú kórust. Épi ünnepélyes a zenei kidolgozás is. A zenekar koncertó grosszójába ágyazott kórus az Allein Gottin Hőzei ér dallamát dolgozza fel, természetesen az Auf Christi Himmelfahrt szöveggel. Bach eljárása már ismerő számunkra. A szoprán díszítetlenül énekli a korál dallamot, amelyet a 3 másik szólam imitációval vesz körül, ami tematikáját az ének dallamából veszi. Szövege így hangzik. Egyedül Jézus mennybe menetelére alapozom, utána menetelem, és minden kétséget, félelmet és szenvedést ezzel mindig legyőzök. Mert miután a fej a mennyben van, Jézus Krisztus az ő tagjait a megfelelő időben maga után hozza. Az amszterdami barokk zenekart és kórust Ton Koopman vezényli. 20. század egyik legnagyobb organista zeneszerzőjét különlegesen jó színhallással és gazdag képzelő erővel áldotta meg az Úristen. Olivier Messiaen 1908-ban született és 1992-ben halt meg. 1931-től 40 éven keresztül a párizsi Szent Háromság templom organistája volt. Először zenekarra komponált egy 4 tételes művet L'Ascension, Mennybe menetel címmel, 1933-ban. Egy évvel később ültette át orgonára a kompozíció zenei anyagát, a 3. tételt kivéve. Művének alcíme 4 szimfonikus meditáció. Hasonlóan más biblikus témájú orgona műveihez e darabban is címet adott a tételeknek, és azokat szentírási idézettel is ellátta. Az első tétel címe: Krisztus fensége imádkozik, hogy Atya dicsőítse meg őt. Természetesen az idézet János evangéliumából van, a főpapi imádságból. Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged. A tétel elején a zenei utasítása következő: Très lent et majestueux. Nagyon lassan és méltóság teljesen. Valóban, a kottában a tétel mindössze 3 oldal, de zenéje 6,5 percig tart. Szinte látjuk, ahogy Krisztus Urunk emelkedik, s közben, mintha megállt volna az idő. Soha nem volt hangszín kombinációk hangzanak fel ebben a zenében. A tétel végén pedig a megdicsőülés fénye is felragyog a hallgatók számára. Olivier Latry orgonál a párizsi Notre-Dame-ban. Ezzel búcsúzom, viszont hallásra.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Toka